101, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke több rendeletet is aláírt már rögtön a beiktatása után. A visszatérő elnök kegyelmet adott a 2021. január 6-ai kapitóliumi zavargások 1600 résztvevőjének, és döntött arról is, hogy nem kaphatnak automatikusan amerikai állampolgárságot azok, akik illegális bevándorlók gyermekeként születnek az USA-ban. Trump szükségállapotot hirdetett a déli határnál, ezzel utat nyitva az amerikai hadseregnek a területre, emellett terrorszervezetnek minősítette a drogkartelleket. Fontos rendelete továbbá, hogy 2017 után másodszor is kilépteti az USA-t a párizsi klímaegyezményből. Ahogy a beiktatási beszédében fogalmazott, az olaj- és földgázkutatás új korszakába lép. Kilép az Egyesült Államok az egészségügyi világszervezetből is, mert mint Trump fogalmazott, utalva a koronavírus járványra, a WHO szétszakított minket és leszakított mindenkit az Egyesült Államokról. Megtiltotta a szövetségi ügynökségeknek, hogy a jövőben a gender és a gender identitás kifejezéseket használják, ehelyett az emberek nemét kell majd feltüntetni, többek közt az útlevelek kiadásánál is. Trump egy másik dokumentumban úgy rendelkezett, hogy a mexikói öböl neve mostantól legyen amerikai öböl, és Észak-Amerika legnagyobb hegysége, a Denali, a Mount McKinley nevet viseli mostantól. Utóbbit Barack Obama változtatta még meg 2015-ben, ez ugyanakkor nem lesz hatással arra, hogy nemzetközileg hogyan hívják a területeket. A TikTok tilalmat 75 napra felfüggesztette az amerikai elnök. Hamarosan Washingtonba látogat Orbán Viktor miniszterelnök, ahol várhatóan fogadja őt Donald Trump amerikai elnök, jelent meg a kormány Facebook oldalán még tegnap. Ennél több részletet egyelőre nem árultak el a tervezett találkozóról, így nem ismert sem a konkrét helyszín, sem az időpont. Oroszország kész az ukrajnai konfliktus rendezésére Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépő kormányzatával, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz biztonsági tanács ülésén Moszkvában. Eközben a CNN úgy értesült, az amerikai elnök már a beiktatását követő napokban telefonbeszélgetést tervez az orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról. Az Európai Unió alkut ajánlana az új amerikai elnöknek az európai védelemről a kereskedelmi békéért cserébe. Az Európai Bizottság ipari stratégiáért felelős alelnöke közölte, az EU azt akarja javasolni Donald Trumpnak, hogy többet fektet be a saját védelmébe, ha az USA tartózkodik a kereskedelmi háború kirobbantásától. Az Európai Unió meggyógyításához változás kell, amit a Brüsszellel vállalt konfliktuson keresztül lehet elérni, jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor tegnap a Matthias Corvinus Kollégium és a 21. század intézet közös konferenciáján Európa beteg emberének nevezte az uniót, amely szerinte nem képes szavatolni a kontinens és közvetlen szomszédsága békéjét és biztonságát, Európa jólétét. A magyar kormány ezért változást akar, és mint mondta, megindítja a Brüsszel elfoglalását célzó hadművelet második fázisát. Újabb határátkelő helyek nyílhatnak Magyarország és Románia között, a két ország külügyminiszterei előkészítették az ehhez szükséges megállapodást. Szijjártó Péter Bukarestben közölte, megkötötték a szerződést a magyar-csanádi Szentgellért híd újraépítésére és a Szegedet Temesvárral összekötő vasútvonal megtervezésére is. Új, 1,5 milliárd forintos támogatási programmal segíti a dolgozók azonnali munkába állását a kormány a mikro-, kis- és közepes vállalkozások létszámbővítésével. A támogatás mértéke teljes munkaidős foglalkoztatás esetén a munkáltatót terhelő bruttó bér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 50%-a, de legfeljebb 339 000 forint havonta munkavállalónként. Az áramelosztók digitális átállását ösztönző pályázat indul a zöld energia hatékonyabb hasznosításáért, közölt az Energiaügyi Minisztérium. A támogatási kérelmet majd február 14-e és március 31-e között lehet benyújtani. A program összesen 26,5 milliárd forinttal támogathatja az iparági vállalkozásokat. 300 000 fölé növeli a kisebb napelemes rendszerek számát a Napenergia Plus program. Az Energiaügyi Minisztérium ismertetése szerint decemberben és januárban 750 támogatási kérelem érkezett be a népszerű zöld energia támogatásra. Idén 800 000 családnak mintegy 1700 milliárd forint kamatot fizet ki a lakossági állampapírok után a kormány, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton elmondta, ebből 1300 milliárd a prémium magyar állampapírhoz kapcsolódik. Végül az időjárásról, továbbra is borult lesz az ég, párás levegő, hószálingózás, szitálás, ónos szitálás, de ónos eső is várható. A Magyar Közút felhívja a közlekedők figyelmét, hogy csak az induljon útnak, akinek halaszthatatlan dolga van és téli gumival felszerelt a járműve. Mérsékelt marad a légmozgás, a csúcsőmérséklet -2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A Családbarát Magyarország Központ egyik legfontosabb vállalása, hogy segítse az egyensúly megtalálását, megőrzését, a családi élet és a munka között. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Bartos Andreával, a Családbarát Magyarország Központ ügyvezető igazgatójával beszélgetünk. Ön miként jellemzi tevékenységüket?
A 24-es évünk az mindenképpen, talán mondhatom azt, hogy fordító év volt, nagyon sok változást hozott, és nagyon sok állandóságot is egyúttal. Ami miatt mégis egy ilyen speciális jelzővel illetném, az az, hogy én lettem a társaságnak az ügyvezető igazgatója 23. december végétől, és hogyha ezt így figyelembe veszem, akkor azt kell mondjam, hogy egy egészen más perspektívában láttam és láthattam meg a társaságnak a működését. Izgalmas is volt, és nagyon sok feladattal megtöltve.
Természetesen szó van a családbarát szemlélet beemeléséről a közgondolkodásba. Milyen módszereket alkalmaznak? Fő kérdés, hogy mennyire hatékony.
A Családbarát Magyarország Központ legfontosabb célkitűzése a családbarát szemléletnek a köztudatba való beágyazás, és ez már az alapításától kezdve egy nagyon fontos célkitűzés. Így már mondhatjuk, hogy több év állt a rendelkezésünkre, annak érdekében, hogy megpróbáljuk és kipróbáljuk azokat az eszközöket, amivel a legkönnyebben, a leghatékonyabban és a legszélesebb lakossághoz el tudunk jutni. Én azt gondolom, hogy a családbarát hely tanúsító védjegy az a legfontosabb eszközünk, de természetesen több kommunikációs csatornát, így a modern korral haladva a digitális eszközöket, a social media felületeket is természetesen, és köszönjük szépen a médiának az aktív közreműködését, akik lehetővé teszik nekünk azt, hogy szólhassunk közvetlenül is a lakossághoz.
Itt azért megjegyezném, hogy a családbarát értékrend, vagy maradva a családnál, sok mindenen ment keresztül az elmúlt évtizedekben, sőt mondhatnám azt is, hogy az elmúlt évszázadokban. Ez vajon mit jelent a 21. században?
Mindig azzal a képzavarral élek, hogy ami történik körülöttünk, az gyakorlatilag olyan sebességgel zajlik, mint hogyha az autó feltalálásakor mindenki rendelkezett volna egy autóval, és utak, szabályok, kressz, jogosítvány és mindenféle felhatalmazás nélkül mindenki egy-egy volán mögött állt volna és azon száguldozhatott volna. Őrült sebesség, nyilván fiatalok ebben felnőve, egy másik generáció egy kicsit más eszköztárral, de gyakorlatilag a szerepek megváltozása, a lehetőségek megváltozás és ezekhez igazodva kell nekünk az eszköztárunkat is mindig frissen tartani.
Számos programot valósítanak meg, már lezárult programmal kezdeném ezt a sort, mégpedig a Tárlát Ország című projekttel. Hatalmas feladatot tűzött ki maga elé.
Bizony, nagyon sok feladatot, nagyon sok alprojektjével együtt dolgoztunk. Most már mondhatom azt, hogy 6 éve ezzel a projekttel. A fő pillérei az éppen a már említett családbarát helytanúsító védjegy, amely munkahelyeket és szolgáltató helyeket hív fel arra, hogy leltározza, vegye számba azokat a családbarát intézkedéseket, amellyel a szolgáltatást igénybevevőket, illetve a munkavállalókat tudják megtalálni, és ez alapján egy nagyon stabil, egyenszilárdságú audit rendszerrel minősítjük ezeket a jelentkező helyeket, kiket a saját speciális tulajdonságaik alapján, így egyetemeknek, egészségügyi intézményeknek, oktatási intézményeknek, de akár külön vetjük a kereskedelmi, illetve a szállodai egységeket is külön mérjük. Ez talán az egyik mondhatom azt, hogy fontosabb, mert a legszélesebb körhöz érünk. 300 ezer és 500 ezer fő közé tesszük azt az alkalmazotti létszámot, akihez közvetett módon bár, de a munkáltató révén viszont közvetlenül el tudnak jutni ezek az intézkedések. Azt gondolom, hogy a köztudat és a köztudatba való beágyazottságban az a legfontosabb, hogy egy értékrendet képviseljen, amikor egy munkaerő piaci szereplő állást keres ma, akkor az legyen egy szempont, írjuk el ezt az értékrendnek ezt a szintjét, hogy én olyan munkahelyen szeretnék dolgozni, amelyik rendelkezik egy tanúsító védjeggyel, mert akkor én pontosan tudom azt, hogy a családi életemet harmóniában, egyensúlyban, a foglalkoztatóm által követve fogom tudni végezni, hisz Egy életünk van, amelynek két nagyon fontos területe van, akarjuk, nem akarjuk, nagyon szűk réteg az, amelyik a munkavilágában nem kell, hogy szükségszerűen becsatlakozzon, és ez pedig a munkahelyünk és a magánéletünk, a kettőt egymással nagyon szépen harmóniában lehet akkor vinni, hogyha erre a foglalkoztatók odafigyelnek. De ez csak az egyik szempont volt, hisz azért ez a program több más nagyon fontos területet is érintett, de azt gondolom, hogy ebből az aspektusból talán ezt emelném ki elsődlegesen.
Tehát a program már lezárult. Tudják azt követni, hogy valamilyen szinten, valamilyen módon hogyan valósult meg? Mert hiszen a cél az volt, hogy a Családbarát Magyarországot megteremtse.
Így van, és rendkívül szerencsés helyzetben vagyunk, mert a családügyi ágazat a Kulturális és Innovációs Minisztériumon belül biztosította számunkra, hogy ezt a programot folytathassuk a 25-ös évben is. Tehát nagy örömmel tudom azt mondani, és nagy megnyugvással, hogy bár egy projekt lezárult, a projekt tartalma, a projekt célja az a 20-25-ös évben rendületlenül fog tovább folytatódni. És azt gondolom, hogy ez így helyes is, hisz ez a munka, ez soha nem ér véget. Ahogy tanulnunk is, életünk végéig szükséges, a megszerzett kompetenciáinkat szinten tartani szükséges, és ez egy értékrend. Abba az értékrendbe mindig bele kell pakolni azt a pluszt, ami miatt az az értékrend azon a szinten meg is tud maradni. Tehát 20-25-ben ez a munka tovább folytatódik, társaságoknak várjuk továbbra is a jelentkezését, akik szeretnék magukat megmérettetni. Nagyon figyelünk arra, hogy ennek megfelelő nyilvánosságot is biztosítsunk, tehát leginkább a nagyobb, nagyvállalati szektorra jellemző az, hogy sajtónyilvános esemény keretében adjuk át magát a védjegyet is. Ezzel is semmi más nem téve, mint hogy ösztönözve a társaságokat, akár a kisebb, mikro, kis vagy középváltokat, hogy jelentkezzenek, és ők is fordítsanak igenis arra hangsúlyt, hogy családi hangulatban tudjanak az emberek a munkahelyükön munkát végezni.
Konkrétan mit kell tenni egy-egy szervezetnek, cégnek?
A család.hu oldalunkra el kell, hogy látogasson, és akkor ott a védjegyes program alatt egy rendkívül egyszerű kérdőív kitöltésével beszámolhat arról, hogy ő a társaságában, a társaságon belül milyen családbarát intézkedéseket vezetett be. Mondok egy nagyon egyszerű példát, azt mondja, kisgyermekes családok részére Mikulás ünnepséget szervez, és akkor egy nagyon egyszerű példával éltem, de ez természetesen többletszabadságokat is jelenthet, vagy éppen munkaidő, kedvezményt, atipusos foglalkoztatási formát. Nagyon sokat beszéltünk az elmúlt időszakban a home office-nak, az otthon végzett munkának az intézményéről. Amikor erről beszámolt, akkor a mi kollégáink elemzik a kitöltött kérdőívben megadott adatokat, és ez alapján felvesztük a kapcsolatot a jelentkezővel. Kettő dolog tud történni, az egyik az, hogy már eleve számba vette, leleltározta, nem véletlenül használtam ezeket a szavakat, mert nagyon sokszor hát sem gondoljuk, nem is veszük így számba, hogy mi mindent is teszünk annak érdekében, hogy a munka és a magánélet egyensúlya munkáltató és foglalkoztatott között, ez nagyon szépen formálódjon és kialakuljon. Amennyiben ez megfelelő, akkor természetesen ellátogatunk akár a társasághoz is, átbeszéljük, workshop vehetnek részt, tréningeket tartunk, illetve van a másik változat, amikor még nem üti meg azt a minimum szintet, amely alapján a tanúsító védjegynek a birtokosa lehet az adott foglalkoztató vagy szolgáltató hely, ez esetben pedig felkínáljuk azokat a lehetőségeket, elmondjuk másoknak a jó tapasztalatait, jó gyakorlatait, hogy hogyan válhat még inkább családbarát helyé az adott társaság.
Tehát ennek a kategóriának, a családbarát munkahely kategóriának fontos szerepe van. 2019 óta több mint 800 munkahelyet díjaztak.
Bizony, ez egy hatalmas szám. Tulajdonképpen összességében, tehát szolgáltató helyeket is, hogyha figyelembe vesszük, már 2500 környékén járunk az auditált szervezetekkel. És ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy ahogy beszéltem az értékrend és az érték megtartásáról, aki ezt egyszer elnyerte, az nem örök birtokosa ennek a védjegytanúsítványnak, ugyanis ezt két évente újra auditálni szükséges, megnézzük, hogy nem dobták el, nem hagyták el menet közben azokat az intézkedéseket, amely a cím használatára feljogosította a szervezeteket. Jól mutatja egyébként, hogy több szervezet már az aláíró kis elektronikus lábjegyzetébe is feltette a védjegy tanúsító oklevélnek kis minta piktogramját, ezzel is mutatva már akár csak egy egyszerű kimenő elektronikus levélnél is, hogy ő birtokos ennek. Ezt a színvonalat és ezt a szintet, ezt nem is tervezzük, és nem is szabad, azt gondolom, pont az értékrend megőrzése miatt alább hagyni.
Egy-egy családi értékrend megőrzésében nagy szerepe van a nőknek. A nők hogyan tudják a családot és a karriert összeegyeztetni? Ön ezt igazán jól tudja, hiszen 24 évesen szülte az első gyermeket.
24 évesen a fiam, 1998-ban és 2002-ben pedig született a kislányom. Nagyon érdekes, mert többször elhangzik az a kérdés, hogy férfiak és nők is. Én mindig azon gondolkodom ilyenkor, hogy bármikor is ezt ennyire tudatosan tartottam-e észbe, álltam-e hozzá bármilyen feladathoz nőként, vagy tekintettem-e bárkire inkább férfiként sem, mint kollégaként, vagy felettesként, vagy vezetőként. És olyan érdekes, mert ez is, amikor beszélünk róla, akkor át lehet gondolni, de amikor az élet sodor, amikor visz egy hullám magával egy feladat, egy projekt, akkor ezek így ennyire tudatosan nem jutottak soha eszembe, és soha nem ez alapján hoztam döntéseket. Az viszont kétségtelen, hogyha picit lecsendesedek és elgondolkodom rajta, akkor azt gondolom, hogy a nőknek ebben bizony nagyobb szerepük van, az a fajta házmelege, az otthonteremtés, a fészekrakás, az én azt gondolom, hogy nőként mindig is sokkal inkább az én feladatom volt, az én feladatom most is. Nagyon szeretem ezt a feladatot. Szerintem ez egy fontos érzés, hogy ez az érzés társuljon a mindennapokhoz. Kifejezetten nagyra értékelem, hogy ez a sors adatot meg nekem. Vezető 15 évvel ezelőtt lettem először, pont ezen is most gondolkodtam, hogy 2009 évelején volt az első alkalom, amikor gazdasági vezetőként már számszerűen sok emberért voltam közvetett módon felelős, sok családért felelős, nem egyszerű, meg tudja változtatni, azt gondolom, még akár az alapattitűdöket is. És olyan érdekes, hogy megint vissza kell térjek egy bizonyos fogalomhoz, és ez az értékrend, és azt gondolom, hogy ezt akkor lehet jól csinálni, hogyha az alapértékeinket soha nem felejtjük el, mert hogy a vezetői pozíció mögött ott egy ember van, emberi érzésekkel, egy foglalkoztatónál, egy beosztott státuszban, ott nem egy alárendelt személyiség, hanem egy ugyanolyan ember van, mint a másik oldalon, és amikor a szeretet, a megbecsülés, a kölcsönös tisztelet, az egymás véleményének az elfogadása. Csak mondom azokat az alapokat, amikre igyekszem az életemet. Remélem inkább több sikerrel sem, mint kevesebbel építeni. Akkor ezek nagyon-nagyon gördülékenyen, simán, szinte észrevétlenül a hétköznapok részévé válnak.
Visszatérve a programokra, az elmúlt év végén került sor az Önként jöttem díj átadására. Az ön életében is komoly szerepe van az önkénteskedésnek.
Azt gondolom, hogy amikor munka és magánélet egyensúlyáról beszélünk, és mint a Családbarát Magyarország Központ fő küldetéséről beszélünk, akkor az önkéntesség mindenképpen egy ilyen harmadik tényezőként, mert amikor azt mondjuk, hogy munka és magánélet között teremtsünk egyensúlyt, próbáljuk meg mind a két területen úgy kiteljesedni, hogy egyik oldal se szenvedjen hiányt, és akkor jövünk az önkéntességgel, ami a zsonglőrködésbe bizony a harmadik kis buzogányt beleteszi a kezünkbe, hisz a munkánk és a magánéletünk vitele mellett egy ellenszolgáltatás nélküli, nemes belső indítatásból végzett feladatról beszélünk, amelynek nagyon komoly a hozzáadott értéke a gazdaság működéséhez is, de ezt itt tegyük félre. És igen, a Családbarát Magyarország Központ az Önként jöttem díj 2016-os megalapításával még ezt a harmadik kis labdát is ebbe a zsonglőrködésbe beledobta. Én azt gondolom, hogy egy rendkívül fontos megszólítás ez a lakosság felé, és én magam is. Nyilván az idő az egy nagyon fontos tényező, mert hogy az a 24 óra, az mindenkinek 24 óra, bárcsak többől is állhatna. Ez kinek, én nekem is magamnak bizony az időbeosztásomtól függ. Ugyanakkor most a díj átadás és a jelöltek megismerése során én egy új dolgot tanultam, és egy új dolgot nem is tanultam, hanem talán a jobb szó az, hogy kézzelfogható közösségbe került, amikor valakinek az önkénteskedése az életcélja, és egy olyan hivatásom, amelyet pontosan ugyanolyan természetesen végez, mint amilyen a lélegzetvétel. Ki szeretném emelni mind a négy díjazottunkat, csak egy szó erejéig, az Amigos Alapítványt, a Szentendre Járvácska Állatvédő Egyesületet, a Tatabányai 4x4 terepjárós Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet és a Sütni Jó Alapítványt is, akik rendkívüli szavakban nem is önthető tevékenységet végeznek.
Beszélnünk kell a Gyermekút Módszertani Központról, hiszen a tevékenysége rendkívül fontos.
Azon kívül, hogy rendkívül fontos, vissza is csatlakoznék a talán az első kérdéshez, a gyorsuló világunkhoz. Mert hogy nagyon sok aspektusból megközelítettük, leginkább a munka, a magánélet, az önkéntesség, de mi a helyzet a gyermekekkel, akik ugye beleszületnek ebbe a rohanó világba, egész másként foglalkozunk a gyermekeinkkel, azt látjuk. Ennek azt gondolom, hogy egyenes következménye az, hogy a fejlődésük is más ívet ír le, ezért kell ehhez a változó világhoz nagyon szépen alkalmazkodnunk, egyre több a speciális fejlesztésű igénnyel bíró gyermek, akikhez új módszerekkel, nagyobb odafigyeléssel kell a későbbiekben is foglalkozni. Azt kell tudnunk, hogy az időben adott plusz, azaz extra fejlesztés, azaz extra odafigyelés, az a későbbiekben duplán sokszorosan meghálalja magát, ezért a program szintén a 2025-ös évben folytatódni tud, köszönhetően a családügyi ágazat támogatásának. Folytatjuk a megkezdett tevékenységünket, gyermekútmenedzserek segítségével, szülőkkel foglalkozunk, speciális fejlesztésű igényű gyermekeknek nyújtunk többlet odafigyelést. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon inspiráló és nagyon komoly feladatokkal telt 2025-ös év előtt állunk.
A szervezet működtette az országos kríziskezelő és információs telefonszolgálatot, de ez megszűnt. Milyen okból?
Egészen pontosan nem megszűnt. 2024. április 30-áig mi voltunk a felelősek ennek a 0-24 órában hívható telefonos szolgálatnak a működtetésért, és ezt átadtuk. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet az, amely szervezet keretében a bajba jutottak, bántalmazottak, vagy az éppen segítségre szorulók valóban éjjel-nappal hívható telefonszám segítségével tudnak akár csak beszélgetni, vagy éppen konkrét segítséget, menekítést kérni. Azt gondolom, hogy nagyon jó helyen van most is, természetesen mi is nagyon nagy szívvel, lélekkel és odaadással végeztük ezt a feladatot, de ahogy már a korábbiakban is volt lehetőségem örömömnek adni hangot, e tekintetben is nagyon pozitívan állok a 25-ös évhez, hisz az emberkereskedelem áldozatainak a megsegítése, vagy az áldozattá válás megelőzése, az továbbra is a társaságunk feladata. Egy projekt keretében bízunk benne, hogy amennyiben pályázatunk elnyeri a támogató hatóságnak a tetszését, akkor ezt a programot még 2 éven keresztül fogjuk tudni picit más formában, picit más célcsoport tekintetében, de folytatni.
Új évet kezdtünk, hiszen többször elhangzott a 2025-ös év. Az új év a számvetésnek az időszaka. Ön miként összegzi a központ, a Családbarát Magyarország Központ elmúlt éves tevékenységét?
Annyira örülök ennek a kérdésnek. Év végén egy állományi gyűlés keretében köszöntem meg kollégáimnak a munkáját is, amikor ehhez a beszédhez a gondolataimat összegyűjtöttem, hogy hogyan is szólalok meg az év utolsó napjaiban, megtettem ezt az összegzést. És azt mondtam a kollégáimnak, igyekszem pontosan idézni, hogy egy rendkívül embert próbáló év állt mögöttünk, és lehetőségeinkhez, a képességeinkhez, a ránk osztott feladatainkhoz képest maximális teljesítményt nyújtottunk, amelyhez nem csak a szakértelem és az elhivatottság szükséges, hanem az az emberség is, és az a feladattal való azonosulás is, amelyet minden egyes kollégám külön-külön is és együtt is az elmúlt évben tanúsított, amikor egy feladat kapcsán az a válasz, hogy de nekem ez az életem, én ezt nem tehetem le, én ezért éltem, és ezért élek, hogy ezt tovább végezhessem, akkor azt gondolom, hogy ezek a mondatok mindennél többet mondanak. És mindezzel együtt az idő volt az, amiről egy picit több szót ejtettem, mert hogy versenyt futunk. Versenyt futunk a fejlődéssel, versenyt futunk a feladatokkal, versenyt futunk azzal a perfekcionizmussal, amivel mindent nagyon-nagyon jól akarunk csinálni, és félünk hibázni, mert azt gondoljuk, hogy az büntetendő, az miközben nem tudunk mindenütt annyira jók lenni, hogy magunknak megfeleljünk. És én azt kértem a kollégáinknak, hogy tegyék azt, amit én tettem, és vegyék számításba az életüknek azt a területét is, amely a szülőről, a gyermekről, a barátságról, és azokról az emberi kapcsolatokról szól, amelyek, hogyha rendben vannak, akkor a munkánk, az bárhogyan is végezzük, az úgy lesz tökéletes.
Említette, hogy versenyt futnak az idővel. Ez a versenyfutás ebben az évben is vajon fog tartani? Hiszen ebben az évben is már el is hangzott, hogy sok-sok célt kívánnak megvalósítani.
Mindig azt gondolom, amikor elindulunk egy cél felé, hogy ez egy nagyon kiegyensúlyozott, nagyon biztos alapokon működő, nagyon szép munkavégzés lesz, nagyon szép feladat végrehajtás, és most már azért elég sok év van mögöttem, és mindig azt tapasztalom, hogy amikor benne vagyunk, akkor azért az nem úgy zajlik, ahogy tervezzük a leggondosabb tervezés mellett is. Mindig lesznek hektikus hullámok, mindig lesznek azonnali feladatok, mindig jönnek majd olyan váratlan helyzetek, amelyeknek a megoldását akkor is ott kell eldönteni. Szóval azt gondolom, hogy a versenyfutás az megmarad, az időszorítás megmarad, és emellett fogunk nagyon jó teljesítményt nyújtani, ebben viszont teljesen biztos vagyok.
A központ munkájának megmutatkozik-e azonnali eredménye?
Az eredménymérése szintén korunknak az egyik nagyon erős szorítása. Szeretjük az eredményt azonnal látni, és szeretünk kipipálni feladatokat. Kész vagyunk, megyünk a következőre, kész vagyunk, és én azt gondolom, hogy ettől csodálatos a Családbarát Magyarország központ munkája, mert az az eredmény, amely a munkánk által azonnal tapintható, azonnal érezhető, és hosszú távon tapintható, hosszú távon érezhető. Mert az az odafigyelés, azt lehet, hogy mérni nem fogjuk, lehet, hogy nem kilogramban, folyóméterben és űrtartalomban lehet majd azt megmérni, de az, hogy a generációk mit adnak át egyik a másiknak, hogy milyen értéket fognak tudni képviselni, az azt gondolom, hogy abban a Családbarát Magyarország Központ jelentős feladatot vállal.
Kedves hallgatóink, Bartos Andreával, a Családbarát Magyarország Központ ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották. Talking to you, so sad.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a házasság szentségéről. Az elmúlt alkalomban a hűségről próbáltunk elmélkedni, ezt folytatjuk most a katekizmus és a lyukát szerint. Az 1649-es pontja a katolikus egyház katekizmusa arról szól, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a házassági együttélés nagyon különböző okok miatt gyakorlatilag lehetetlenné válik. Ilyen esetekben az egyház megengedi a házastársak fizikai különválását, ágytól, asztaltól való elválást, azt, hogy többé ne éljenek együtt. A különélő házastársak házassága azonban Isten előtt továbbra is érvényes marad, nem szabadok új házasság megkötésére. Az ilyen nehéz helyzetekben a legjobb megoldás, ha lehetséges, a kibékülés. A keresztény közösségnek segítenie kell ezeket az embereket, hogy ebben a helyzetben is keresztények maradjanak, hűségesek a fölbonthatatlan házastársi kötelékhez. Ezt a katekizmus II. János Pál pápa Familiaris Consortio iratával egyetértően fogalmazza meg. A lyukát a fiataloknak a katekizmusa a 269-es pontban ezt a kérdést teszi föl. Szabad-e egymással egyet érteni nem tudó házastársaknak elválniuk? Ugyanaz a kérdés tulajdonképpen is probléma, amit a katekizmus fogalmaz meg. A lyukát válasza a katekizmushoz nagyon hasonló, talán szóhasználatban néhol eltér, de a lényege ugyanaz. Az egyház nagyon tiszteli az embereknek azt a képességét, hogy ígéretüket meg tudják tartani, és egy életen át hűségesek tudnak maradni egymáshoz. A házastársukat szavukon fogja. Minden házasságot válság veszélyeztethet. Közös beszélgetés, közös imádság, gyakran gyógykezelés nyújthat segítséget, és mutathat kiutat a válságból. A reményt újra és újra életre keltheti, ha a házastársak arra emlékeznek, hogy a szentségi házassági szövetségben mindig szerepel egy harmadik személy is, Krisztus. De ha valaki számára a házasság elviselhetetlenné válik, akár lelki, akár testi erőszaknak van kitéve, szabad elválnia, ezt asztaltól és ágytól való elválásnak nevezik, és ezt az egyházzal közölni kell. A házasság azonban akkor is érvényes marad, ha ilyen esetben az életközösség megszakad. A lyukát hozzáfűz még egy olyan szakaszt a szöveghez, amely esetleg a házasság érvénytelenségére utalhat. Így hangzik. Vannak olyan esetek is, amikor a házasság válsága végső soron arra vezethető vissza, hogy az egyik vagy mindkét félnek nem volt joga házasságot kötni, vagy pedig nem nyilvánították ki teljes beleegyezésüket. Ilyenkor a házasság jogi értelemben érvénytelen. Ebben az esetben a püspöki bíróság kimondhatja a házasság semmiségét. Ez a hozzáfűzés, azonban jegyezzük meg, nem a házasság közben alakul ki, hanem a házasság megkötése előtt, vagy magában a házasságkötés szertartásában. Mindig fontos tudni, hogy érdemes a válságban lévő házaspároknak fölkeresni papjukat, keresztény pszichológust, aki segíteni fog a problémák rendezésében, amennyiben az lehetséges. És azt is érdemes tudni, hogyha érvénytelennek tűnik a házasságuk, akkor a pap segít, hogy ez a folyamat elindulhasson. Ha egy házasság érvénytelenségét kimondja az egyházi bíróság, de erről már beszéltünk, akkor az illető felek szabaddá válnak, újabb házasságot köthetnek. Pontosabban házasságot köthetnek, hiszen az előző nem volt érvényes. A következő pontban a katekizmus a új házasságról, polgári házasságról beszél. 1650-es pontja a katekizmusnak. Napjainkban számos országban sok katolikus él, akik miután polgári törvények szerint váláshoz folyamodnak, új polgári házasságot kötnek. Az egyház Jézus Krisztus szava, aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követel ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét és máshoz megy, házasságot tör. Márk evangélium a 10. fejezet 11-12. verse. Az egyház iránt Krisztushoz való hűségben azt vallja, hogy nem ismerheti el ezt az új együttélést érvényesnek, ha az első házasság érvényes volt. Amennyiben elvált házasok polgárilag újra házasodnak, olyan helyzetbe kerülnek, amely objektív módon áthágja Isten törvényét. Éppen ezért, amíg ez a helyzet fönnáll, nem járulhatnak az oltári szentséghez, nem áldozhatnak. Ugyanezen okoknál fogva bizonyos egyházi feladatokat sem vállalhatnak. A szentgyónásban történő kiengesztelődés csak azokat illeti meg, akik bánják, hogy a Krisztushoz való hűség és szövetség jelét megtörték, és kötelezik magukat, hogy teljes önmegtartóztatásban élnek. Nagyon keménynek tűnnek ezek a szavak, de ez nem emberi szó. Krisztus szavára hivatkozik, amint hallottuk. És sohasem felejthetjük el, amit az imént már a katekizmus említette, a szentségi házasságban mindig ott van Krisztus. Krisztus, aki kegyelmével segít, aki irgalomra, megbocsájtásra ösztönzi a házaspárt is. A katolikus egyház katekizmusa, amikor arról beszél, hogy a második házasságban élő felek bizonyos szentségek alól el vannak tiltva, nem a kegyetlenséget akarja, hanem a Krisztushoz való hűséget akarja hangsúlyozni. Pontosan fogalmaz a katekizmus, hogy az részesülhet szentségi gyónásban, aki bánja életének botlásait, aki jóvá akarja tenni, ha másként nem, legalább úgy, hogy önmegtartóztatásban él, nem köt újabb házasságot. Kérdés tehát, elvált fél áldozhat-e, gyónhat-e? Ha nem él senkivel együtt, és van a szívében bűnbánat, a katekizmus válasza igen. Mi legyen azokkal, akik hát nem járulhatnak szentséghez? Az 1651-es pontja a katekizmusnak így felel erre a kérdésre. Az ilyen helyzetben élő keresztények iránt, akik gyakran őrzik a hitet, és keresztény módon szeretnék nevelni gyermekeiket, a papoknak és az egész közösségnek figyelmesnek kell lenniük, hogy ne érezzék magukat kizárva az egyházból, amelynek életében, mint megkereszteltek, részt vehetnek, sőt, részt is kell venniük. Buzdítsák őket, írja Szent Második János Pál pápa a Familiaris Konzorcióban, hogy hallgassák Isten igéjét, vegyenek részt a Szent Misén, imádkozzanak álhatatosan, gyakorolják a szeretet cselekedeteit, működjenek együtt az igazságosság megvalósításáért, a gyermekeket keresztény hitben neveljék, és éljen bennük a bűnbánat lelkülete, és rendszeresen tartsanak bűnbánatot, hogy így napról napra kiesdjék Isten kegyelmét. Isten és az egyház tehát nem mond le róluk. Innen folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.